Folytatjuk a beszélgetést Takácsi Dorka Oroszország szakértővel a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál kapcsán, azon belül is az Ellenméreg című film a témánk. Krisztóf Grozef egy tényfeltáró újságíró, aki módszeresen feltárta a Kreml által végrehajtott, ellenzéki politikusok ellen végrehajtott merényleteket. Ezzel jócskán mélykasban nyúlt. Ha valaki egy ilyen témához nyúl, legyen az egy Oroszország szakértő a te esetedben, vagy bármilyen kutató, aki erről beszél bárhol a világon, nem ér-e utol valamilyen közösségi paranoia?
Közösségi paranoia talán nem, de azt hiszem, hogy abban igazod van, hogy azt hiszem, hogy azok, akik ilyen témákkal foglalkoznak, egy idő után már nem néznek úgy semmire maguk körül, mint igen, annak előtte. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az, amikor a Kreml demonstratívan például megfélemlít embereket, hiszen ugye nem csak például nem csak titokban tudnak valakit követni, létezik például a demonstratív követés, demonstratív megfigyelés is egyébként, amit a Kreml viszonylag gyakran alkalmaz, például külföldre menekült orosz aktivisták megfélemlítése céljából. Tehát a Kreml egy csomó olyan demonstratív lépést tesz, aminek pontosan az a célja, hogy elhallgattassák azokat, akik erről beszélni akarnak, akik a Kremllel kritikus nézeteket hangoztatnának. Ugyanakkor ezek a dolgok úgy gondolom, hogy nagyon veszélyt jelentenek az orosz állampolgárok számára, hiszen rajtuk a Kreml értelemszerűen sokkal könnyebben tud fogást találni, hiszen nekik sok esetben például, még akkor is, ha eljöttek onnan, akkor van ott ingatlan tulajdona esetleg, vannak családtagjai. Na most, hogy miért az ingatlan tulajdont említettem? Például azért is, mert jelenleg az asztalon van az orosz törvényhozás előtt egy olyan törvénytervezet, amivel az idézőjelben hazaárulók ingóságait foglalhatná, gyakorlatilag konfiskálhatná a Kreml. Na most ezt még nem írták alá, de gyakorlatilag Vlagyimir Putyin aláírása hiányzik róla.
A lakáspiac fellendült ezáltal?
Nem tudjuk, hiszen ugye még nem fogadták el. Minden esetre az orosz belföldi propaganda nagy erőkkel hergel az úgynevezett hazaárulók ellen, akik ugye ennek a terminológiának megfelelően, tehát akiket ez alatt a címke alatt értenek, ők ugye azok az oroszok, akik elhagyták Oroszországot, ők jellemzően, vagy sok esetben természetesen azért hagyták el Oroszországot, mert nem értettek egyet például a 2022-es invázióval, tehát kritizálták a háborút, emiatt otthon nem voltak biztonságban, elmentek külföldre, és onnan kritizálják a háborút. Na most pontosan őket szeretné a Kreml ezzel elhallgattatni, tehát amikor otthon a hazaárulók ellen hangolnak, és például ugye ezzel tematizálják a közvéleményt, hogy hát nagyon jó lenne inkább konfiskálni az ő vagyonukat, hát meg se érdemlik, hogy legyen nekik, és hasonlók, ez csak a jéghegy csúcsa, az pontosan erre megy ki. De hát úgy gondolom, hogy orosz állampolgárokon a Kreml sokkal könnyebben tud természetesen fogást találni. A másik, amit fontos fejben tartani, hogy mivel ezek a megfélemlítési akciók pontosan arra mennek ki, hogy az adott ember felhagyjon a tevékenységével, csendesedjen el, ne foglalkozzon, vagy legalábbis ne legyen vokális bizonyos témákkal kapcsolatban, akkor azért az is elképzelhető, hogy a megfélemlítés mögött valójában nincsen komolyabb szándék. Tehát tisztában kell lenni azzal, hogy igen, lehet, hogy jönnek a trollok. Igen, a trolloknak mi a célja? A trolloknak például, akik elkezdhetnek zaklatni egy szemét, mi a célja? Az, hogy erőforrásokat, időt, figyelmet vegyenek el az adott témáról. Ennek tudatában kell lenni, és ennek megfelelően kell viselkedni. Szóval nem azt mondom ezzel, hogy ez a legkönnyebb terület a világon. Nyilván vannak ennél egyszerűbb, kevesebb ellenérzést kiváltó területek, de úgy gondolom, hogy a helyzet nem kritikus.
Joggal gondolhatja azt egy kutató, hogy ezek az említett trollok őket is utolérik?
Egyértelműen igen. Ebből a szempontból sajnos nevezhetjük ezeket hétköznapi félelmeknek is, hiszen pontosan a rendkívül szoros magyar-orosz kapcsolatok miatt, és ugye pontosan tudjuk, hogy bizonyos rendszerek között van tudásátadás. Tehát emiatt sajnos úgy gondolom, hogy Magyarországon igen számíthatunk hasonló esetekben trollokra, ezt pontosan látjuk, ugye gondolom, hogy ezzel nem árulok el nagy titkot a hallgatóknak. Tehát úgy gondolom, hogy még az egy nagy segítség, hogy az EU-n belül vagyunk, ugye azért ez nagyon sokféle tekintetben nyújt védelmet a kutatóknak, létezik szólásszabadság, amennyiben valakinek a jogait megsértik, vagy adott esetben a bírósági döntéssel nem elégedett, és kihasználta az itt Magyarországon elérhető jogi fórumokat, akkor ugye mehet Strasbourgba. Orosz állampolgároknak már ez sem áll a rendelkezésére, hiszen ugye Oroszország ezekből a rendszerekből kivonult. Tehát úgy gondolom, hogy ezért Magyarországon a helyzet összehasonlíthatatlanul jobb még. Ugyanakkor azt nem árt észben tartani, hogy a hatalom logikája az meglehetősen hasonló, mint Oroszországban. Még ha a rendelkezésre álló eszközök Oroszországban sokkal durvábbak és sokkal szélesebb palettát ölelnek is fel.
Az, hogy Oroszországban eddig el tudott menni az aktuális hatalom, az viszonylag gyorsan megtörtént. Milyen lépcsőket tettek meg ahhoz, hogy gyakorlatilag a hidegháborút idéző, vagy talán még azt lesajnáló eseményeket dokumentálnak filmesek?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert valóban amit látunk, az hát pontosan jó, hogy most beszélgetünk, hiszen az elmúlt napokban emlékezhettünk meg arra, hogy pontosan 25 éve került Vlagyimir Putyin az elnöki székbe először. Azóta nagyon sok minden történt, viszont ez a 25 év, ez egy meglehetősen kerek dátum, tehát egy alkalmat kínál számunkra, hogy ránézzünk egy picit egy lépéssel hátrébről, hogy vajon mi történt Oroszországban ez alatt az idő alatt. A változás drámai. Tehát ez a 25 év, ez egy viszonylag, ha nem is egy folyamatos pályán való csökkenés jelent, például mondjuk a demokrácia hanyatlása szempontjából, illetve teljes eltűnése szempontjából, hiszen ma már egy konszolidált autokráciáról beszélünk, azt látjuk, hogy ez a hanyatlás nem mindig ugyanazzal a tempóval ment. Vannak ebben mérföldkövek. Például ugye 2014, sőt, még azt megelőzően talán 2008 is, amikor a Georgia elleni inváziót indította meg Oroszország, ugye 2014 a Krím illegális elcsatolása, illetve a szeparatista erők támogatása, illetve hát természetesen itt azt hiszem, hogy a legnagyobb mérföldkő az 2022, ugye az Ukrajna ellen megindított invázió kezdete. Hogy miért emelem ki pontosan ezeket? Azért, mert ezekhez az esetekhez kötődik egy csomó olyan represszív intézkedés, ami a korábbiakra így feltornyosulva ráépül. Most olyanokra gondolok, hogy még egyébként az orosz alkotmány elvileg, tehát az alkotmány szövege szerint az orosz alkotmány garantálja a szólásszabadságot. De ez a valóságban nem jelenti azt, hogy a szólásszabadság most már akár csak érintőlegesen is megvalósulna, hiszen egy nagyon vaskos cenzúra működik az országban. A cenzúra mellett gyakorlatilag minden olyan sajtóterméket bezárt a Kreml, száműzött, először csak külföldi ügynöknek bélyegzett, majd nem kívánatos szervezetnek, illetve be is záratott, amelyik a Kremlétől eltérő narratívát hangoztatott. Ugye bevezettek egy külön kategóriát, egy külön jogi kategóriát 2022-ben, ami az orosz fegyveres erők diszkreditálásáról szól. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a köznyelvben ez az hadseregről való álhírterjesztésnek felel meg. Na most ez virágnyelven, ez azt jelenti, hogy aki a hivatalos narratívától eltérően vélekedik a háborúról, amit ugye Oroszországban továbbra sem lehet háborúnak nevezni, hanem ők különleges katonai műveletnek szólítják. Tehát például bevezetésre került ez a kategória, ugye nem lehet elvileg, ugye idézőjeles álhírt terjeszteni a hadseregről. Háború ellenes posztot sem lehet kitenni, ilyet nem lehet lájkolni, nem lehet ilyet kommentelni. Az, hogy ezekért milyen büntetések járhatnak, ez pedig egy meglehetősen nagy szórás mutat. Az orosz jogrend egyébként korábban is híres volt arról, hogy meglehetősen esetlegesek voltak a büntetések. Tehát az egyes büntetési tételek meglehetősen esetlegesen lettek kiszabva. Tehát még korábban sem volt teljesen biztos például, hogy akit perbe fogtak egy bizonyos ügy kapcsán, ő nagyjából mire számíthat, elképesztő szórású büntetési tételek között választhatott az ítélet kiszabója. Ez továbbra is így van. Sőt, tehát amikor például valaki a háború ellen posztol, vagy akár csak egy hasonló tematikájú posztot lájkol, valójában nem tudhatja, hogy őt egyébként ezért előállítják, esetleg börtönbüntetést is kap érte, vagy nem történik vele semmi, esetleg nem most történik vele valami, hanem amikor mondjuk évek múlva jelentkezik egy állásra, vagy esetleg nem is neki lesz belőle baja, hanem egy családtagjának, aki egy állami cégnél dolgozik, és a rendszer valójában így működik. Tehát ez itt szintiszta hatalomtechnika. Rendkívül széles azon dolgok köre, amiért valakinek baja eshet. Viszont természetesen, hogyha ez tényleg így van, akkor ugye kérdezheti a kedves hallgató, hogy akkor hogy van még a börtönökben, akkor most mindenkit lecsuknak mindenért? Nem, és pontosan ez a rendszer lényege, a tervezett bizonytalanságban tartás. Tehát pontosan az a lényeg, hogy az egyszerű orosz állampolgár ne tudhassa, hogy amikor ő mondjuk a háborút kritizálja, Putyin kritizálja, a hatalom bármelyik képviselőjét kritizálja, ne tudhassa, hogy ő most ezzel megüti a bokáját, fog-e vele történni bármi, kirúgják, börtönbe kerül, vagy nem történik vele semmi, vagy nem most, vagy egy hozzátartozója látja esetleg ennek kárát. Tehát pontosan az a lényege, hogy azért ez egy nagyon-nagyon hatékony fegyver arra, hogy a kritikus hangokat azért lejjebb csavarja. Tehát lehet, hogy valaki nem ért egyet dolgokkal, de amikor ezeket mérlegeli, akkor azért valószínűleg kevésbé lesz már hangos és vokális.
Az ellenméreg a Navalnyi című dokumentumfilm folytatása. Valószínűleg lesznek még ilyen filmek. Változik szerinted bármi? Mi lehet a legreálisabb célja ehhez hasonló dokumentumfilmek elkészítésének? Az újságírók, akikről egyébként szólnak ezek a filmek, nekik milyen missziójuk van, és milyen táblatokban látható az eredményessége?
Hasonló dokumentumfilmeket készítők között ugye gondolom, hogy érdemes különbséget tenni az orosz rendezők és a külföldi rendezők között. Na most az orosz rendezők közül, aki hasonló dokumentumfilmet készít, tehát nem kurzusfilmet, nem propagandafilmet, hanem mondjuk a hatalom kevésbé szimpatikus arcát megmutató filmeket, na most ők jellemzően emigráns oroszok, akiknek nem igazán néz ki úgy, hogy valaha is haza tudjanak térni. Tehát aki orosz létére emigránsként hasonló filmeket készít, az gyakorlatilag borítékolhatja, hogy amíg a Putyin rezsim áll, ő nem mehet haza. Tehát úgy gondolom, hogy ezek az emberek szintén egyébként sok hősükhöz hasonlóan, akikről ezeket a filmeket forgatják, ők maguk is elképesztően nagy személyes áldozatokat hoznak, és nagyon bátrak. Hát külföldi rendezőknek úgy gondolom, hogy azért jóval könnyebb a dolguk. Ugyanakkor ezeknek a filmeknek a célközönsége azért az Oroszországon kívüli világ. Tehát úgy gondolom, hogy ezeknek a filmeknek talán az lehet a legnagyobb értéke, vagy talán ott érhetnek el legtöbbet, hogy a nyugati közvéleményt informálják arról, hogy mi megy Oroszországban, hogy hogyan működik ez a hatalom, és hogy hogyan érdemes Oroszországgal bánni. Mit lehet az orosz hatalomtól várni, külföldön is, belföldön is. Tehát ezek a filmek, ezek gyakorlatilag az Oroszországon kívüli világ informálására jók. Hogy hasonló filmek érhetnek el politikai változást Oroszországon belül? Nem, úgy látom, hogy egyáltalán nem, de nem is ez a céljuk. Hogy érhet el más Oroszországon belül politikai változást? Hát úgy gondolom, hogy a közeljövőben nem. És hogy miért nem? Hát
jelenleg... Igen, az érdekel, hogy mire alapozod ezt.
Tehát jelenleg Oroszország ugye egy konszolidált autokrácia. Mutatóban vannak ellenzékinek nevezett pártok. Ugyanakkor ezek kreatúra pártok, amiket a Kreml finanszíroz. Ezeknek az a célja, hogy fenn lehessen tartani azt a homlokzatot, hogy lám itt még vannak választások, de hát valójában pontosan tudja mindenki Oroszországon belül is, hogy ezeknek a választásoknak nincs tétje. Most gondoljunk vissza, például tavaly márciusban volt az orosz elnök választás, amikor...
90 hány százalék volt?
Rekord. Tehát a tavalyi elnökválasztáson például, tehát természetesen a papírforma bejött, de Vlagyimir Putyin győzött, viszont ez sosem volt kérdéstárgya, sosem képezte kérdéstárgyát. Gyakorlatilag minden olyan kihívót még jó előre kizárt az adminisztráció ebből a versenyből, aki olyan témákat tematizált volna, vagy olyan témákat hozott volna a társadalom elé, amik kényelmetlenek, legyen szó a háborúról, legyen szó a korrupcióra. Tehát kizárólag olyan jelöltek indulhattak el, akik a Kremlnek kedves dolgokat mondtak. És hogy mennyire kreatúra pártokról beszélünk, ugye volt olyan induló is, akinek a kampányát az elnöki hivatalból segítették. Tehát így gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy itt el van bábozva az, hogy vannak más pártok, de ezek a pártok például, ha megnézzük az elmúlt évek mintázatait, akkor az orosz törvényhozás alsóházában, a Dúmában gyakorlatilag kivétel nélkül együtt szavaznak az Egyesült Oroszország párttal. Hmm. Tehát például, amikor a háborúval kapcsolatban fogadnak el bármilyen törvényt az elmúlt években, az látható, hogy itt tényleg egyöntetű, tehát konkrétan 100%-os szavazati arányjal mennek át törvények, törvénymódosítások. Most azért ilyen egy demokratikus berendezkedésben természetesen nem történhetne meg. Tehát vannak ezek a pártok, de hát ezeknek gyakorlatilag minimális egyébként a társadalmi támogatottságuk is, és okkal. Na most, akik valódi ellenzéki ellenzéki politikusként lépnek a pályára, őket nevezzük ugye, valódi ellenzéknek, vagy rendszeren kívüli ellenzéknek, és hát Alekszej Navalnyi például, talán ő volt a kulcsfigurája, az egyik fő figurája ezeknek a szerveződéseknek. Ugyanakkor ők egy annyira nem egyenlő, annyira nem nekik lejtő pályán játszanak, hogy gyakorlatilag teljesen már a 2022 előtti időben is gyakorlatilag lehetetlen volt, hogy politikai eredményt érjenek el. Miért mondom ezt? Például Navalnyi mozgalmát, ami ugye a korrupció elleni küzdelmet tűzte a zászlajára. Navalnyi ezt a mozgalmat azt hiszem, hogy 16-szor próbálta bejegyeztetni pártként. Wow. Nem sikerült, hogy nem mindig volt valamilyen adminisztratív akadály, amit nem lehetett elhárítani, tehát nem is jegyezhetette be pártként a mozgalmát. Tehát aki a Krem számára kellemetlen, tehát valódi rendszeren kívüli ellenzékiként funkcionál, ugye ő arra számíthat, amire ugye Alekszej Navalnyi, tehát mérgezésre, vagy Vladimir Karamurza például, akiről a jelenlegi film is szól részben. Tehát a rendszeren kívüli ellenzék hát gyakorlatilag életveszélyben van, és hát már a szerveződési formák sincsenek meg. Tehát például Navalnyi korrupció ellenes mozgalmát beszántották, extrémista, terrorista szervezetté minősítették, tehát már papíron sem létezik. És hát gyakorlatilag azok az ellenzéki erők, akiket mondjuk mi a médiában többet láthatunk itt nyugaton, ők jellemzően külföldről működhetnek már kizárólag csak. De hát ugye ezek az erők sem egységesek, megosztottak, illetve hát sajnos az sem predesztinálja őket feltétlenül sikerre, hogyha visszanézzük mondjuk az elmúlt 100 év történelmét, jellemzően volt egy orosz diaszpóra, vagy egy szovjet diaszpóra, tehát most inkább az orosz diaszpórára gondolok, ami jellemzően olyan emberekből állt, akik azért szerettek volna valamit alkotni otthon, akik mondjuk sok esetben a politikai nézeteik miatt távoztak.
Ők hova lettek?
Hát pont ez az, ők el tudtak érni otthon valamilyen változást, jellemzően nem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy sajnos ez például azért, hogy arra mutató jel, hogy bár most ugye Alekszej Navalnyi özvegye, Julian Navalnaja vette át kvázi ennek a mozgalomnak, ennek a Putyin ellenes mozgalomnak a vezetését, ugye ő is külföldön él természetesen, de úgy gondolom, hogy azért külföldről tenni bármit is ez ellen az egyébként rendkívül potens és egyre inkább represszív rezsim ellen Oroszországban, hát ez egy meglehetősen reménytelen vállalkozás ebben a formában.
Hát akkor ennek fényében egy záró kérdés. Ki az, aki profitál ezeknek a történeteknek a felgöngyörítéséből?
A nézők.
Okay.
A nézők természetesen.
Akik elborzadnak, kijönnek a moziból.
A nézők mindenféleképpen, igen, hiszen ugye hát az elborzadáson túl, mondom azért, ezek rendkívül tanulságos filmek. Ugye én főként arról tudok beszélni, amelyiket képviselem itt most. Tehát igen, ez nem egy vidám film, de nagyon tanulságos. Tehát úgy gondolom, hogy a nézők mindenképpen profitálnak, de úgy gondolom, hogy a szélesebb közvélemény is. Tehát ezekről a dolgokról egyszerűen fontos beszélni, pontosan azért, mert ha még egy kicsit kiebb nyitjuk a témát, akkor pontosan azt lenne érdemes megértetni minél több emberrel, hogy valójában az, hogy mi történik a világban, mi történik például Oroszországban, ez nem Oroszország magán, ugye? Hiszen a rendszerek tanulnak egymástól. Tehát nem egy elszigetelt kis buborékban lebegünk itt Magyarországon, a világban, nem.
De nem csak tanulnak egymást, hanem gazdasági kapcsolatokat
persze,
ápolnak.
Gazdasági kapcsolatok
és ez nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem
természetesen, de most például amire én gondolok, az pontosan az, hogy a politikai berendezkedések, a politikai vezetések is tanulnak egymástól. Például hogyan tanulták el egymástól, hogy hogyan kell leverni, vérbe folytani tüntetéseket. Ez kimutatható, ez nagyon világosan van dokumentálva már. Tehát úgy gondolom, hogy itt mindenki profitál, aki megnézi ezt a filmet, de azzal is profitálunk, hogyha ezekről a témákról beszélünk.
Az Ellenméreg című filmről beszélgettünk, ami jövő héten lesz a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. Vetítéseket érdemes szerintem megemlítenünk. Január 26, ez lesz a bemutató.
Meglehetősen sok városban meg lehet tekinteni, tehát lesz Szegeden, Békéscsabán, Veszprémben, Jászberényben, Pécsett, Szombathelyen, majd utána Budapesten még két vetítés február 1-én és 2-án.
És a film civil nagykövetével beszélgettünk, Takácsi Dorkával, Oroszország szakértővel. Köszönöm szépen, hogy bejöttél ma.
Köszönöm szépen a meghívást.
Folytatjuk a szabad esést, hét után maradni ér.